Ma délelőtt két zsoltárból olvasunk föl részleteket. Az első a 18. zsoltárnak az első két verse, és utána a 91. zsoltár első két verse. 18. zsoltár a karmesternek Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangom a templomában, kiáltásom a fülébe jutott. 91. zsoltár első két verse. Aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Imádkozunk.
Akik jobban ismernek a gyülekezetről, azok tudják, hogy amikor szolgálatra készülök, akkor nagyon izgulok általában. És igen, Dani mutogat. Ezt gyakorlatilag minden alkalommal, akár igével szolgálok, akár a gyerekek között, pedig azt elég gyakran teszem, akár a zenei szolgálatban. De most, amikor erre az istentiszteletre készültem, akkor egyszerűen annyira elhatalmasodott rajtam a félelem és a reszketés, a remegés, hogy még témát is alig tudtam választani. Aztán hát végül soráig jutottam, úgy nem is tudtam igazán felkészülni. És nekem kellene ma, vagy kellett volna ma az igét hirdetnem, de egyszerűen meg tudom választani. Nagyon sajnálom. Ez egy bevezetés lett volna. Tudjátok, azt tanítják, hogy nagyon hatásos a bevezetés, hogyha valami meghökkentő dolog történik. Azért nem szeretném, ha megbotránkozna a gyülekezet. Amit elmondtam, annak a 99%-a igaz. Én nagyon szoktam félni a felkészülésnél. Most is nagyon féltem. Nagyon nehéz volt témát választanom. Nagyon nehéz volt felkészülnöm. Nagyon reszkedtem és remegtem. De végül is azt hiszem, hogy Isten segítségével sikerült győzni. És azt a témát választottam, hogy félelem és elrejtettség. Körülbelül 2 évvel ezelőtt olvastam egy könyvet. Nem tudom, már ki írtam, erre azóta kölcsönadtam a könyvet, és már már csak az emlékeire bennem. De akkor jó volt, mert akkor fel tudtam készülni belőle. És ez a téma nagyon megragadta a szívemet, a gondolataimat, most, ahogy készültem az Isten tiszteletre. Tehát a félelemről szeretném, ha ma gondolkodnánk. Azt hiszem, hogy mi a félelem, azt nem nagyon kell megfogalmazni, mert mindnyájan tudjuk. Az életünknek többé-kevésbé, azt hiszem, talán vérmérsékletű függően mindannyiunknak része az életének. Tehát nem mondok talán azzal sem újdonságot, ha azt mondom, hogy mindenki mástól fél. Alkatunk, beállítottságunk, életünk, életvitelünk, élettörténetünk hozza ezeket. De talán azért, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a témához, lehet, hogy jó lenne egy kicsit kategóriákba sorolni azokat a dolgokat, amitől félünk. Én egyfajta kategorizálást végezek most, biztosan sok változata létezik még a kategorizálásnak. Én azt szerint soroltam őket kategóriákba, hogy a félelem okozója, ami a félelmet kelti bennünk, az mennyire valószínű, hogy megtörténik, vagy mennyire áll közel ahhoz a valósághoz, amiben élünk. Már előjáróban szeretném megjegyezni, hogy azok a példák, amiket hoztam, azok az én kis szubjektív látásomnak a példái, tehát valószínűleg jellemző rám az, amit mondani fogok, és talán azok a példák, amiket használok, azok a te életedben egészen másként, máshol helyezkednek el. De azért remélem, hogy valamennyire sikerül ezeket kategorizálni. Az első kategória azok a dolgok, amik a jövőben vannak még, ez egy bizonytalanság, a távoli jövőben létező bizonytalanság, egy feltételezett veszélyhelyzet. Ez nem most lesz, ez valamikor valószínűleg sokára lesz. Sok emberben él ilyen veszélyhelyzet. Például, ha valaki fiatal, akkor lehet egy ilyen félelem az életében, hogy soha nem lesz majd társam. Vagy amikor felnövök, és felnőtt leszek, akkor majd nem lesz valaki, akivel az életemet megosztom. Lehet egy olyan egyszerű félelmünk is, ami viszont nagyon meghatározza az életünket és az életvitelünket, hogy tudom, hogy új társaságba kell majd kerülnöm valamikor, és ott hogyan fognak befogadni engem. Hogyan fognak engem elfogadni, hogyan leszek majd annak a társaságnak a része. Akár ha valaki új iskolába megy, egyetemre megy, hogyan leszek én a tankörtársaimnak, hogyan fogadnak majd engem ott be. Nagyon sokan félnek attól, hogy valami baj éri őket, valami szerencsétlenség éri őket, hogy leég a házuk, hogy kirabolják, hogy ellopják az autóját. Csupa olyan dolog, ami lehetséges, de tulajdonképpen a jövőnek az csak egy változata. Egyáltalán nem valószínű, hogy az a te életedben következik be. Ezek a félelmek, ezeket sokszor magunknak kreáljuk. Magunknak készítjük ezeket a félelmeket. Azokból a dolgokból, amiket látunk. Amiket a környezetünkben látunk. Nagyon kicsi a valószínűsége sokszor, hogy ezek a dolgok megtörténnek az életünkben, és nagyon távol vannak még a jelenlegi életünktől annak a bekövetkezése. Ezért azt gondolom, hogy talán ezek a félelmek nem szabadna, hogy befolyásolják az életünket. Hiszen ezeket a félelmeket legtöbbször magunknak készítjük el. De hogyha hagyjuk, hogy ezek a fajta félelmek az életünkben felnövekedjenek, akkor ezek maguk után vonzanak olyan cselekedeteket, olyan szokásokat, amik aztán beívódnak az életükbe. Nagyon sokszor az ember lelki betegé válik egy-egy ilyen félelme miatt. Lehetséges, hogy soha nem éri el az, amit ő fél, mégis betegévé válik ennek a félelemnek. Azt hiszem, hogy a legjobb, ha ebben az esetben gyakran vagyunk olyan emberek között, akiknek talán józanabb az ítélőképességük, és gyakran kapunk bátorítást tőlük arra nézve, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kell kezelni. Persze természetesen Isten elé kell, hogy vigyük ezeket a félelmeinket, de hogy én azt gondolom, hogy ha valakinek az imádságát csak ezekért a félelmekért való imádság tölti ki, akkor az ugyanúgy a gondolatait, az érzelmeit belesodorja az állandó félelembe. Tehát fontos, hogy ezekkel a félelmekkel minél hamarabb, minél rövidebb úton megszabaduljunk, lehetőleg olyanoknak a segítségével, olyan testvérek segítségével, vagy barátok segítségével, akiknek valamivel józanabb a látásuk, és vissza tudják hozni a gondolkodásunkat a jelenbe, mert mi a valóságban, a jelenben élünk, nem pedig a jövő egyik változatában. A következő kategória, ahova besoroltam a félelmet okozó dolgokat, az az, ami még nem következett be, de elég valószínű. Ez nem csak tőlük függ, de erre szoktuk azt mondani, hogy jobb félni, mint megijedni. Ha valaki még tanul, akkor a számonkérés lehet számára egy ilyen félelem, ami elég valószínű, hogy bekövetkezik. Amire föl lehet készülni, nem biztos, hogy bekövetkezik, nem tőle függ a bekövetkezés valószínűsége, de azért valószínű. Azt hiszem, hogy ilyen a bizonyságtételünk. Amikor hitetlen emberek között vagyunk, akik nem ismerik az Úr Jézust, nagyon valószínű, hogy eljön az az idő, amikor majd rákérdeznek. Amikor olyan téma kerül elő a beszélgetésben, ami a személyes életedet érinti. És akkor van lehetőség szint vallani, van lehetőség bizonságot tenni, vagy van lehetőség arra, hogy eltitkoljuk a személyes hitünket. Azt hiszem, hogy kevés olyan ember van az életben, vagy a világon, akit elkerül a kudarc élménye. Ez is egy olyan esemény az életünkben, ami talán még nem következett be, lehet, hogy már túl vagyunk rajta, de elég valószínű, hogy még fog minket érni kudarc. Fog minket érni valószínűleg kudarc a kapcsolatainkban, akár a házasságunkban, akár az embertársainkkal való kapcsolatban, akár a gyülekezetben. Valószínűleg fog minket érni kudarc a munkánkban, a teljesítményünkben. Valószínűleg fog minket érni kudarc a szolgálatunkban. ahogyan látjuk a szolgálatunk eredményességét vagy eredménytelenségét. Nem biztos, hogy ez bekövetkezik, de talán jobb felkészülni erre, mint akkor, hogy váratlanul érjen bennünket megijedni. A harmadik kategóriája a félelmet okozó dolgoknak az, ami szinte 100%-ig bekövetkezik. Nem is nagyon tudjuk elkerülni, illetve talán csak rajtunk múlik, hogy esetleg elkerülhetjük-e. És hogyha megtörténik velünk, akkor mikor történik meg. Ilyen például az, amikor véget ér az iskola, véget ér a tanulás. Minden ember életében elkövetkezik az a pont, amikor véget ér a tanulás. És azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, akik félünk, vagy féltünk attól, hogy amikor véget ér a tanulás, az egy biztos időszak az életemben, akkor majd mi következik? Ez majd az én döntésem lesz. Az, hogy mikor ér véget a tanulás, részben az is rajtam múlik, de biztos vagyok benne, hogy egyszer véget fog érni, és akkor majd mi lesz? Akkor majd hogyan folytatódik? Bizonyos értelemben ilyen a szolgálat is. Mert amikor szolgálok Istennek, akkor az megtörténik, mert hiszen Isten erre hívott el. Én szolgálok Istennek, felkészülök, és akár bizonságtétellel, akár igehirdetéssel, akár bármi más módon bizonságot teszek ő róla. De azt, hogy milyennek a következménye, hogy hogyan hat majd másokra, hogy mások hogyan reagálják le azt, amit én akkor mondtam, vagy gondoltam, vagy tettem, attól nagyon gyakran félünk. Ilyen a házasság is. Nem mindenkinek az élete végződik házasságban, de hát aki már az oltár előtt áll, az valószínűleg meg fog házasodni. És hogy mi lesz a házasságban? Hogyan tudok majd együtt élni valakivel egy egész életen át? Egy egész életen át, hűségben, szeretetben. Ez gyakran félelemmel tölti el az embert. Ilyen a gyerekvállalás. Amikor már úton van a baba, akkor nem 100%, de Isten kegyelméből reméljük elég nagy a valószínűsége annak, hogy a baba világra is jön. De milyen lesz az, amikor majd egyen többen leszünk? Ez félelemmel tölti el az ember szívét. Ilyen lehet egy műtét, amire készülünk. Végső soron ilyen a halál is. Tudjuk, hogy be fog következni, tudjuk, hogy eljön, de hogy mi lesz akkor, reméljük, hogy azt is tudjuk, mint Isten gyermekei, de azért mégis félünk tőle. Sajnos ez egy olyan dolog, aminek befolyásolhatjuk a megtörtént az idejét, hogy mikor történik meg. Nagyon sokan vannak, akik pont a haláltól, az élettől és a haláltól való félelmükben döntenek úgy, hogy előbb akarják a halált, mint ahogyan az természetes módon rájuk köszönnek. Nem tudjuk, mikor lesz, de az biztos, hogy lesz. És nem tudjuk, hogy mi lesz pontosan ott akkor, és emiatt félelem tölt el minket. Ez az utóbbi kettő az, amire az utóbbi két kategória, amire azt hiszem, hogy mint hívő emberek fel tudunk készülni, és fel is kell, hogy készüljünk. Azért, hogy az életünket ne a félelem és a rettegés töltse ki, ne azok a cselekedetek, amiket azért teszünk, mert félünk, hanem hogy valóban az erő, a békesség és a szeretet és az öröm tudja kitölteni az életünket. Mit okoz a félelem az életünkben, és miért kell foglalkozzunk vele? Ez a következő kérdés, amit szeretnék elővenni. Pál apostol Timóteushoz írt második levélben, Timóteusnak, aki valószínűleg talán a kora miatt, talán a jelleme, vagy a, nem a jelleme, a személyisége miatt, talán a feladat nagysága miatt, valószínűleg félt, amikor ott volt Efézusban, mert hiszen Pál azért küldte ott oda, hogy rendbe tegye, úgymond a dolgokat. Nagyon nehéz lehet ez a feladat. És Pál azt mondta Timóteusnak, a 2. Timóteus 1.7-ben, hogy mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostol ellenpélde állítja ezt a két dolgot. A félelem lelke, és az erő, a szeretet és a józanság lelke. Én azt hiszem, hogy ez visszafelé is igaz. Ha hagyjuk, hogy a félelem lelke határozza meg az életünket és uralja az életünket, akkor eltűnik, vagy legyengül az életünkben az isteni erő, a szeretet és a józanság. Amikor hiányzik az erő Isten akaratának a megtételéhez, akkor nagy a baj. Mert hogyha már Isten családjának a tagjai, Isten gyermekei sem merik az Isten akaratát tenni, akkor mi történik a világban? akkor mi van körülöttünk? Nagyon sokszor halljuk ezt a frázist, hogy hát mások is ezt csinálják. De tudod, ki azok a mások? Leggyakrabban hitetlen emberek, akiket nem érdekel Isten akarata. És látjuk elveszni az erőt az Isten országában, mert a félelem tölti el sokszor inkább a hívők szívét, mint az isteni erő az Isten akaratának a megtételéhez. Azt hiszem, hogyha feltennénk a kérdést a hívő embernek, magunknak, hogy szeretném-e tudni Isten akaratát az életemre nézve, kevesen lennék talán, akik azt mondanák nem. Természetesen azt mondjuk, igen. Akarom tudni, mi az Isten akarata az életemre. De ha megtudod, akkor kész lennél tenni is azt? Kész lennél azt követni is? És én azt hiszem, hogy talán itt van egy pont, ahol elbizonytalanodunk. Mert félünk attól, hogy mi van, ha én az életemet oda áldozom arra, hogy kövessem Isten. Amíg a félelem uralja az életünket, addig nincs meg bennünk az isteni erő. Nem lehet úrrá az életünkön az Isten ereje, hogy tegyük az ő akaratát, hogy kövessük azt, amire minket elhívott. Azt mondja Pál apostol, hogy nem a félelem lelkét, hanem a szeretet lelkét adta nekünk Isten. Ha félelem uralja az életünket, akkor hiányzik az életünkből az Isten szeretetének a bemutatása. Miért? Azért, mert félünk, hogy kihasználják az emberek naív szeretetünket. Félünk attól, hogy valakibe befektetünk, valakire időt, energiát áldozunk, és nem térül meg. Félünk attól, hogy kiadjuk magunkat valaki másnak, szeretetből, és azt kihasználja. Félünk bizalmat adni valakinek. Félünk egy új esélyt adni valakinek, mert úgy érezzük, hogy nem tud élni majd azzal az új lehetőséggel, azzal az új eséllyel. Félünk attól, hogy áldozataivá válunk a szeretetnek, ha azt gyakoroljuk. De Isten áldozatává vált az ő szeretetének. Ő a fiát áldozta szeretetből. És valóban az egy áldozat, amikor Isten szeretete megjelenik az életünkben. Az valóban egy lehetőség arra, hogy kihasználjanak mások, amikor Isten szeretete megjelenik az életünkben. De Isten szeretete az életünkben nem tud igazán kibontakozni addig, amíg mi ettől való félelemben élünk. Azt mondja Pál apostol, hogy nem a félelem lelkét, hanem a józanság lelkét adta nekünk Isten. Mi is ez a józanság? Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a szellemi realitás. A szellemi realitás érzékünk. A 2 Korintus 4:16-18-ig terjedő szakaszban Pál apostol beszél a hívők nehéz helyzetéről. És most kihagyok egy kis részt ebből a szakaszból, csak a elejét meg a végét olvasom össze, mert jobban érthető. Azt mondja Pál apostol, ezért tehát nem csüggedünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Azt mondja, nem csüggedünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az ember hajlamos elveszíteni a mennyei látását. Azért, mert azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, azok nem mennyei dolgok, azok földi dolgok. Földi félelmek, a jövőnk iránti félelem, a jövőnk felől való félelem. És elveszítjük a mennyei látást, mert nem a láthatatlanokra nézünk, az Isten akaratára, az Isten tervére, hanem a láthatókra. Amikor valaki Isten országának a tagja lesz, amikor Isten gyermekévé válik, akkor kell, hogy az ő élete számára realitás legyen a nem látható dolog. Realitás legyen Isten jelenléte. Realitás legyen Isten szeretete, gondoskodása. Isten hatalma. Ha elveszítjük ezt a fajta szellemi realitás érzékünket, akkor az életünket a félelem fogja kitölteni. És ahogyan Pál apostol Timóteust inti, ha a félelem tölti ki az életünket, akkor nem az erő, nem a szeretet, és nem pedig a józanság határozza meg majd az életünket. Egy másik esemény az itt történetben, amikor Isten a honfoglalásra induló Józsuét elindítja. És nagyon jól ismerjük azokat a szavakat, amiket Isten mond Józsuénak. A Józsué 1:9-ben ezt olvassuk. Megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor. ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Ugye megint valami olyasmire hívja fel József figyelmét Isten, ami nem látható, ami láthatatlan. De kell, hogy József számára ez realitás legyen, és ez határozza meg a cselekedeteit. És egy nagyon érdekes dolog, amit ezután József a néppel való beszélgetésben visszakap az izraeliektől. József, amikor már indulnak a honfoglalásra, kiosztja a parancsokat az embereknek, hogy kinek mit kell tennie, annak érdekében, hogy elinduljon a honfoglalás. A nép pedig így válaszol, azt mondja a első rész 16. verstől. Azok pedig ezt válaszolták Józsuének. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és menjünk mindenhova, ahova csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogy a Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened az Úr, ahogy a Mózessel volt. Halállal lökjön mindenki, aki ellene szegül parancsolnak, és nem hallgat szabadra, bármit is parancsolsz neki, csak légy erős és bátor. Egy vezető, legyen az szellemi vezető, vagy főnök, vagy családapa, anya, kell, hogy rendelkezzen ezzel a szellemi realitás érzékkel is. Kell, hogy tudja kezelni a félelmeit. Kell, hogy a nem látható dolgok által legyen vezetve. Látjuk Saul életéből, ahogyan szétesett a királysága azért, mert félt. És ez a félelem, ez meghatározta az életét. Félt Istennek engedelmeskedni, félt Dávidtól, félt, mert elveszíti a hatalmát, és ez a félelem, ez megrögzötté tette, beteggé tette. És felőrölte őt, és felőrölte a királyságát is. Aztán néhány héttel ezelőtt, amikor Gyula prédikált, láttuk azt, hogy Dávid életét is meghatározta bizonyos értelemben a félelem. Félt családapaként cselekedni a családjában. És ez felőrölte a családját. Szétesett Dávid családja. Mert félt megtenni azt, ami a kötelessége lett volna. Ha az ember életének a cselekedeteit, az életét, a félelmei határozzák meg, akkor arra számíthat, hogy a körülötte élet nem tudnak majd bízni benne, nem tudnak majd támaszkodni rá. És így nem tud igazán vezetőként funkcionálni. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy az ember az idő kezdete óta mindig is félt. És ilyen értelemben természetes, hogy kialakult az emberben egy tudatos vagy tudattalan cselekedet arra, hogy a félelmeit legyűrje. Hogy olyan eszközöket halmozzon fel az életében, olyan cselekedeteket, olyan szokásokat alakítson ki, amivel a félelmeit le tudja küzdeni. Talán, hogyha most közvéleménykutatást tartanánk, akkor az emberek nagy része azt mondaná, hogy nem félünk, mert már bebiztosítottuk az életünket mindenféle veszély felől. És azt hiszem, hogy legtöbbször a hívő ember sem a megfelelő eszközt választja a félelmei kezelésére. És az a baj azzal, hogy ez egy vakvágányra sodorja az életünket, ahonnan nagyon nehéz visszatérni. Lehet, hogy megszabadulunk időre-időre a félelmeinktől, de egy olyan úton kezdünk el járni, amiről nagyon nehéz visszatérni a helyes ösvényre. Ezekről a szokásokról később szeretnék majd beszélni, de előtte gondolkodjunk arról, hogy miért is van félelem az életünkben. Azt hiszem, hogy talán egyértelmű a válasz, hogy a félelem a bűnös természetünknek a következménye. Amikor Ádám és Éva a paradicsomban áthágta Isten rendelkezését, egy nagyon érdekes dolog történik. Az 1 Mózes 3.8-tól 10-ig teljes szakaszban így olvassuk. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügyefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak, amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kert fái között. De az Úristen kiáltott az emberek, és kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy pontosan mi történt ott a kertben, mert hiszen mi sohasem voltunk még abban az állapotban, amiben Ádám és Éva volt a teremtéskor. Nem tudjuk, hogy milyen lehetett azelőtt nekik, hogyan élték pontosan az életüket. De azt látjuk, hogy mi változott meg először Ádám és Éva életében. Megjelent a félelem. Féltek már Istentől. Érdekes módon külső szemlélőként azt mondhatnánk, hogy Ádám és Éva már azelőtt is kiszolgáltatott állapotban volt Istennek, mielőtt bekövetkezett volna a bűneset. Ugyanúgy mezítelenek voltak, fizikailag ugyanúgy néztek ki. Mégis azzal, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett, az életükbe beköltözött a bűn, és ez a bűn rögtön megjelent a viselkedésükben, az érzelmeikben. Rögtön a félelem lett úrrá rajtuk. Természetesen aztán később ez a félelem, ennek már konkrét és megfogható, kézzel fogható okai is lettek, amikor Isten ugye kihirdeti azt a büntetést, amit kapnak azért, mert megszegték Isten törvényét. Azt mondja a 16-tól a 19. versekig, igen, megvédelem terhességet fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozó férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről ezt parancsoltam, ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsága lé belőle egész életedben. Tömist és bogáncsot hajt neked, a mezőnövényét eszed, arcod verítékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földön, mert abból védettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Nem csak azért töltötte el a félelem Ádám és Éva életét, mert a természetükben megjelent a bűn, hanem azért is, mert a korábbi kiszolgáltatott állapot, mert hiszen korábban is Istennek kiszolgáltatott állapotban voltak, megjelent egy új tényező, mégpedig az, hogy tudták, hogy ez a kiszolgáltatott állapot innentől kezdve rossz lesz. Innentől kezdve nem az Isten szeretetéből fakadó ajándékokkal fognak találkozni, hanem innentől kezdve a bűnös következménye, a bűnös életük következményéből származó dolgokkal fognak találkozni. Azt hiszem, hogy nem is telt el túl sok idő, mire megtörtént az első olyan eset, ami aztán talán Ádám és Éva nem is gondolt rá, hogy valaha meg fog történni. És mégis utána ezt határozta meg az emberiségnek a jellemét és a hozzáállását, ugye Káin és Ábel esetet. Érdekes, hogy Ádám és Éva, amikor ott voltak a paradicsomban, az ő állapotuk, az, hogy ki voltak szolgáltatva Istennek, ez már a teremtéskor így volt. De amikor kikerültek Isten jelenlétéből, akkor azt hiszem, hogy nem úgy tapasztalták meg már Isten szeretetét, Isten jelenlétét, Isten gondoskodását, mint ahogyan azelőtt. Talán ezért is írja János apostol, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És egy kicsit már közel is járunk a megoldáshoz, ami a félelmeinkkel kapcsolatos. Ádám és Éva, amikor kikerültek az Édenből, már úgy érezték, hogy többé nem urai a cselekedeteiknek, többé nem urai a körülöttük lévő dolgokra. Hiszen Ádám és Éva azt a feladatot kapták, hogy hajtsák uralmuk alá a földet. Ez volt az ő küldetésük. És ennek sokáig meg is tudtak felelni. De mégis most egy új helyzet állt elő, amikor már a körülöttük forgó események nem urai. Körülöttük forgó események nekünk már nem urai. Nem tudnak az ő cselekedeteik, az, amit ők tesznek és az, amit ők fáradoznak, abból nem következik egyértelműen az, amit ők vártak. És ez félelemmel töltötte el az ő szívüket. A félelem elsődleges oka tehát a bűn, ami az ember szívében lakozik, és annak a következménye. A félelemnek azonban van egy másik kiváltó oka is, ez pedig Prédikátor könyvének 9. részéből, az első két versből szeretném idézni. Mindent megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt se tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár rá. Minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanak történhetik az igazgal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes. Az esküdöző épp úgy, mint aki fél az esküdőn. Azt hiszem, hogy a félelem kiváltó oka az életünkben, mind a mellett, hogy a bűnös természetünk hajtja a félelmet a szívünkben, az, hogy nem tudjuk, mi következik ránk. És ebben a tekintetben valószínűleg nincs sok különbség hívő és nem hívő között. Isten egy más helyen azt mondja az igében, hogy ő tudatosan forgatja úgy a világ szekerét vagy kerekét, hogy az ember ne tudja, mi következik rá. A kiszolgáltatottság érzés, az nem csak egy érzés, ami a szívünkben van, az a valóság, mi valóban kiszolgáltatottak vagyunk. És ez a kiszolgáltatottságunk, ez félelmet kell a szívünkben. Hiszen minden érhet mindenkit, ezt mondja nekem. Hogyan szabadulhatunk mégis fel a félelem rabsága alól? Mielőtt a választ megtalálnánk az igéről, szeretnék arra rátérni, hogy hogyan nem tudunk megszabadulni, de mégis ezt tesszük. Az ember nagyon sok eszközt vonultat fel annak érdekében, hogy a félelmeitől megszabadulja. Az egyik ilyen, ami már azt hiszem, hogy hosszú történelmekre vezet vissza, ez a biztosítás, a kiszámíthatóság. Milyen nem biztosítják be magukat az emberek? Aki ma itt közöttünk biztosítási brókerként dolgozik, biztosan nagyon hosszú listát tudna felmutatni az emberek, mi mindenre biztosítják be magukat. De milyen? Azért, mert szeretik a kiszámíthatóságot. Nem akarják, hogy valami váratlan dolog történjen az életükben, mert tudják, hogy ez félelmet kelt, és ettől a félelemtől menekülnek. Helyes ez, hogy ennyi minden miatt bebiztosítjuk magunkat? Nagyon nehéz lenne erre exaktul válaszolni, mert annyira része a mindennapi életünknek a biztosítás, a bebiztosítás. De mi a következménye ennek a gondolkodásunkra, a hívő ember gondolkodására? Én azt hiszem, hogy annyira megszoktuk már, hogy mindenre van egy biztosítékunk, mindenre van egy tartalékunk, mindent kiszámíthatóvá tudunk tenni, hogy amikor valami váratlan dolog ér minket, akkor nagyon könnyen kezdjük elvádolni Istent. Nagyon könnyen mondjuk azt, mert hogy azt gondoljuk, hogy a mi hívő életünk, az biztosítékunk a jövőre. Azt gondoljuk, hogy ha én így élem az életemet, akkor mi történhet? Semmi nem történhet. És aztán mégis megtörténik az, amire nem számítottunk, és akkor Isten kezdjük el azzal vádolni, hogy de hát nem biztosítottam be magam ez ellen is. Isten azt mondja, hogy ez nem jó eszköz a félelmeid ellen. Mert hiszen Isten megmondta az igében, hogy minden érhet mindenkit. Ezzel nem tudod bebiztosítani magad a félelmeid ellen. Egy másik módon, hogy az emberek próbálják bebiztosítani magukat, és a félelmeiktől szabadulni, ez a pénz. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy a vagyon majd megoldja a gondokat az életében. És ez valóban így is van. A vagyon bizonyos gondokat megold az életünkben. De az ige figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet bennünket arra, hogy jó lehet a vagyon megold bizonyos gondokat az életünkben, de újabb gondokat hoz. Timoteusnak azt írja Pál az 1 Timoteus 6.10-ben, hogy mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Az ige azt mondja, hogy bár jó lehet megoldás sok mindenre a vagyon, de tudnod kell, hogy ott a veszély, hogy a hited elgyengül, hogy eltévedsz attól az úttól, amit Isten szán neked. És tudnod kell, hogy újabb és újabb gondokat hozol magadnak. Talán azt gondolod, hogy bebiztosítod magad a félelmeid ellen. De tudnod kell, hogy ezzel talán feláldozod a hited. És feláldozod az Istennel való kapcsolatodat. Nem biztos, de a veszély ott van. És Isten erre figyelmeztet minket. Egy másik módon, hogy az emberek próbálnak a félelmeitől szabadulni, ez a szenvedélyek, a szórakozás. Érdekes módon ma az emberek az idejüknek a nagy részét szórakozással töltik. És tulajdonképpen a szórakozásban talán semmi baj nincsen, de mégis a szórakozás az az idő, amit mi szórakozással töltünk, és különösen az az idő, amit mi a szenvedélyeinkre fordítunk, azok tulajdonképpen mit tesznek? Kiemelnek minket a valóságból. Amikor ott ülök egész nap és internetezem, vagy amikor ott ülök egész nap a számítógép előtt és egy számítógépes játékkal játszok 3-4 órán keresztül, akkor én nem a valóságban vagyok. Amikor én nap alá téve bújom a könyveket, és teszem rá egymás után a szerelmes regényeket, akkor én nem a valóságban élek. Amikor a tévénézést tölti ki a mindennapjaimat, akkor én nem a valóságban élek. Elmenekülök a valóság elől. És ennek persze rosszabbik fajtája az, amikor ez már a szenvedélyemmé válik. És aztán, amikor belépnek azok a szenvedélyek, amik az életünket tönkre is teszik, az alkohol vagy a kábítószer. Ezek a szenvedélyek, ezek talán megmentenek minket a félelem érzésétől egy időre. De ez nem megoldás a félelmeink kezelésére. Az emberek talán az egyik legnagyobb félelme a társ hiánya, vagy a közösség elutasítása. Hogyan próbáljuk ezt pótolni? Amikor az ember fiatal, akkor én úgy vettem észre, hogy elkeseredetten veszi bele magát a kapcsolatokba. Hogy minél előbb legyen egy társas kapcsolata. És ez nagyon nagy veszély. Azt hiszem talán főleg a lányok számára. Mert nagyon sok esetben ebben a kapcsolatban mi nem akarjuk megmutatni önmagunkat. Mert félünk attól, hogy amikor megismernek minket, akkor már nem kellünk többé. És éppen ezért ezeket a kapcsolatokat nagyon gyakran az jelenti, hogy sokkal előbb kerül előtérbe a szexualitás, mint a tényleges kapcsolat a két ember között. A lelki kapcsolat, a barátság. És nagyon sokszor ez meghatározója az ember félelmének. És próbálja az elutasítástól, a társ hiányától való félelmét ezzel pótolni. Egy másik mód, ahogyan próbálunk a kiközösítéstől, az elutasítástól való félelmünktől szabadulni, az, hogy megpróbálunk beolvadni a környezetünkbe. Ez azt hiszem, hogy nagyon jellemző a mai társadalomra, hogy beolvaszt mindenkit. Nem nagyon viselik el azt, aki kívülálló. Nem nagyon viselik ezt, aki más, mint a többi. És hajlamos a hívő ember beolvadni. Ugyanazt csinálok, ugyanúgy nézek ki, ugyanúgy beszélek, ugyanúgy gondolkodom. És aztán ugyanazok lesznek a szokásaim. Beolvadok, mert félek attól, hogy elutasítanak. Nem Isten megoldása ez a félelem ellen. Azt hiszem talán a beolvadás, vagy a biztosítékkeresés egyik speciális fajtája a vallásosság. Amikor az ember beolvad azok közé, akiket Isten elfogad. Amikor az ember keres egy biztosítékot, hogy rendben legyen a jövője, hogy ne legyen baj, hogy ne legyen semmi gond. Én megteszem ezt, de akkor ne legyen semmi baj. Az ember hajlamos így gondolkodni. Biztosítékot keresni Istennel. Megpróbál kibúvót keresni Isten előtt. Azért, hogy a félelmeitől szabaduljon. Ha ezeket tesszük, ha ezek a szokások határozzák meg az életünket, akkor nem csak, hogy a félelmeinktől nem szabadulunk meg, hanem még az életünket is nyomorúságban döntjük ezekkel. Mi az Isten megoldása a félelemre? Jézus, amikor megtérésre hívta az embereket, Máté Evangélium a 11. rész 28. versében ezt mondta. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ha megértettem, hogy a félelem az a bűnös természetemben gyökerezik, az látja ki a félelmet, az az indítója a félelemnek, akkor tudnom kell, hogy amíg a bűn kérdés nem oldódik meg az életemben, a félelmeimtől nem tudok szabadulni. Isten hív a megtérésre. A bűn az a teher, amit le kell tenni. Amikor azt mondja, hogy jöjjetek azok, akik megfáradtatok. Mi a megfáradás? A megfáradás az, amikor én le akarom tenni ezt a terhet már Isten elé. Amikor elfogadom Istentől azt, hogy igen, én bűnös vagyok. Igen, én el vagyok választva tőled. Igen, én a kárhozatra vagyok méltó. És amikor le tudom ezt tenni Isten elé, amikor így megfáradok Isten előtt, és beismerem, akkor van út a szabadulásra. És akkor lehet jönni Jézushoz hittel, és az életem átadásával. A félelmeink viszont a hívő életünknek is része. Attól, hogy megtérünk Istenhez, a félelmektől nem szabadulunk meg örökre és egy csapásra. Hiszen ahogy olvastuk a Prédikátor könyvében, ugyanúgy ki vagyunk téve bárminek, ami jöhet ránk. És sajnos a bűnös testünket magunkkal hordozzuk egészen addig, amíg Istenhez nem kerülünk. Mégis mi a megoldás akkor a hívő ember számára? 1 János 4.18-ban János apostol ezt mondja. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Amikor a szeretetről beszél, nem az emberek egymás közötti szeretetéről beszél, hanem az Isten szeretetéről, ami ki tud áradni a szívünkben. Nekünk, mint hívőknek, valahogyan vissza kell térnünk arra az állapotra, ami az első Ádám állapota volt. Amikor ő ugyanúgy mezítelen volt, ugyanúgy ki volt szolgáltatva, de nem érezte a kiszolgáltatottságot, mert Isten szeretetében élt. Isten gondoskodása határozta meg a mindennapjait. És a kapcsolata Istennel az felhőtlen volt. Nem volt mitől rettegnie, mert tudta, hogy Isten tökéletes szeretete veszi körül minden lépését. És ebben a szeretetben meg tudott nyugodni. Ezért nem volt félelem a szívében. Egészen addig, amíg nem vétkezett. Isten szeretete kiűzi a félelmet. Mit kell tennünk azért, hogy Isten szeressen bennünket? Semmi. Isten szeret minket. Ezt kinyilatkoztatja az igében többször, és többféleképpen. Viszont mikor kezd el hatni ránk Isten szeretete? Mikor tudjuk átélni Isten szeretetét? Akkor tudunk, hogyha ebben a szeretetben mi el tudunk rejtőzni, el tudunk merülni. Ha oda tudunk bújni Istenhez, mint ahogyan a gyermek oda bújik a szüleihez. Azt hiszem, talán megértjük, hogyha a serdülőkre gondolunk, akiknek az életében ez egyik a legnagyobb gond, hogy miközben tudatosan próbálnak eltávolodni a szüleiktől, és a saját útjukat járni, borzasztóan vágynak a szüleik szeretetére és gondoskodására. És ebben a kettőségben élik az életüket, hogy el akarok menni, de nagyon igénylem ezt a szeretetet. De csak akkor tudom megkapni, ha már ott vagyok, újra, a szüleimnél. Hívőként le kell győznünk magunkban azt a makadságot, hogy én egyedül akarom járni az életem útján. Én nekem nap mint nap Isten szeretetében kell elrejtőzni, és úgy élni az életemet. A 91. Zsoltárból ezeket a verseket olvastuk fel. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és vára. Istenem, akiben bízom. Amikor a férfiak kint fociznak nyáron, a tűző napon, mert ott ugye a férfiak ilyen őrültek, hogy még a tűző napon is képesek focizni, és akkor, amikor lecserélik az egyik játékost, és fog egy jó hűvös üdítőt, és beül az árnyékba, na akkor ő elmondhatja, hogy végre, kellemesen meg tudok pihenni. Ezt elmondhatják a többiek is, de ők nem élik át. Csak ez az egy éli át, aki beül az árnyékba, és issza a hűvös üdítőt. Hogyha te Isten rejtekébe tudsz menekülni, az ő szeretetébe bele tudsz merülni, hogyha azt a mennyei realitás érzékedet tudod fejleszteni, hogy Isten jelen van, Isten szeret, Isten meghatározza az életedet, Isten gondoskodik, és ebben a tudatban tudsz élni nap mint nap, el tudsz merülni Isten szeretetébe, akkor tudod elmondani őszintén és örömmel, hogy Isten az én oltalmam, váram. Szeretném még egyszer felolvasni Dávidnak a Zsoltárát, mert azt hiszem, hogy Dávid annak ellenére, hogy nagyon viszontagságos és nagyon ellentmondásos volt az élete, egy dolog meghatározta az ő életét, hogy Istenhez menekült mindig, minden helyzetben. Azt mondja Dávid, szeretlek Uram erőssége, az Úr az én kőszálam, váram is megmentő, Istenem, kőszálam, nála keresek oltalmat. Pajzsom hatalmas szabadítón fellegváram. Az Úrhoz kiáltom, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító árulok vettem. A sír kötelei fonultak rá, a halál csapdai meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenhez. Meghallott a hangom a templomában, a kiáltásom a fülébe jutott. Már a testvére azt mondta Dávid, hogy Dávid vakmerő. De azt hiszem, hogy az, ahogyan Dávid élt, és ahogyan Dávid az Istenre való kapcsolatában együtt járt Istennel, az nem vakmerőség volt, hanem az az őszinte hit, hogy én hiszem, hogy itt van Isten. Nem látom, de én tudom, hogy velem van. Nem érzem minden percben, de hiszem az ő jelenlétét. Itt van velem, és gondoskodik róla. Látja, mi történik vele. Meghatározza a körülöttem folyó eseményeket. Ő a kezében tartja az események szálait. Ő tudja, hogy mi lesz vele. Isten realitás volt Dávid számára. Isten nem csak egy esemény volt számára a hét egyik napján. Isten a minden napjaiban ott volt, és jelen volt. Istennek a szeretete motiválja az életünket. Istennek a szeretetében próbáljunk meg megnyugodni. A harmadik dolog, amit Isten ad nekünk megoldásként, az pedig az, hogy gyakoroljuk Istennel ezt a kiszolgáltatottságot. Azt a fajta kiszolgáltatottságot, amiben az első Ádám volt. hogy tudjuk letenni minden nap az életünket Isten kezébe. Tudjuk nagyon jól, mert Isten is megmondta, hogy Isten soha senki nem látta. Ez valószínűleg még nagyon sokáig így is lesz. Isten nem úgy tervezte meg a hívőkkel való kapcsolatát, hogy minden nap megjelenik. És személyesen találkozhatunk vele, mint ahogyan találkozunk a feleségünkkel, vagy a gyerekeinkkel. Isten úgy tervezte meg a hívő életét, hogy hitből élje. És ebben a hitben tanuljon megjárni. A zsidókhoz írt levél írója a 11. részben azt mondja, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ebben a meggyőződésben kell élnünk az életünket. Természetesen tudja Isten nagyon jól, hogy a hit bátorításra szorul. Ezért, amikor a zsidókhoz írt levél írója leírja azokat a példákat, hogy mi történt meg hitből, annyi fajta példával találkozunk, ami bátoríthat minket arra, hogy bizalmunkat Istenbe vessük, és hogy higgyünk abban, hogy ő jelen való, hogy ő szeret, hogy ő vezet bennünket. Minél inkább tudjuk magunkat Istenre bízni, hitben, és tapasztaljuk meg az ő jelenlétét, annál bátrabbak leszünk a következő lépésnél. Annál nagyobb lesz az ereje a járásunknak, az Istenre való együttjárásunknak. Hogyha felolvasnék néhány gondolatot ebből a zsidókhoz írt levél 11. részéből, hogy mi minden történt meg hitből a történelemben. Az első, hogy hitáltal értsük meg. Én szoktam mondani Isten egy olyat, amit nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy az Isten dolgait hitáltal lehet megérteni. Nem értelemmel, nem magunk által keresett eszközökkel, hanem az őre való teljes ráhagyatkozással. Azt olvasok, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elindult, hogy új országot adjon neki Isten. Nem tudom, milyen félelem lehetett Ábrahám szívében, amikor elindult a pusztába, de az biztos, hogy egy stabil és biztos hátteret és életmódot adott fel a bizonytalanért. Azt olvassuk, hogy hitáltal ajánlotta fel Izsákot. Milyen szörnyű dolog az, amit Isten kér tőle, emberileg nézve, hogy ajánlja fel az ő fiát. De Ábrahám nem félt, mert számára realitás volt az az Isten, aki szerette őt. És tudta, hogy akárhogy is alakulnak a dolgok, Isten szeretete nyilvánvalóvá válik ebben a felajánlásban. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szüleit. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Hitáltal keltek át a Vöröstengeren. És aztán egy felsorolás, ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard érétől menekültek meg, betegségekből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegeneket seregeik futamították meg. Amikor gyakoroljuk a hitet, amikor hitben járunk, akkor kapunk napról napra egyre nagyobb biztatást és erőt ahhoz, hogy a következő lépést is az Istenben való hitben tudjuk megtenni. Ha el tudok rejtőzni Isten szeretetében, akkor ennek megélése, ahogyan Isten visszaigazolja magát, növeli Isten hitelét számomra, és aztán könnyebb lesz hitben megtenni a következő lépést. Befejezésként szeretnék egy igeverset felolvasni, mint egy labzárta után érkezett hírként. Nem illett a vázlatba, de mégis a félelmeinkkel, Isten gondoskodásával kapcsolatos, és egy nagyon érdekes dologra hívja fel benne Isten a figyelmünket, mégpedig az, hogy a félelem és az aggódás az egyik olyan terület a hívő ember életében, ahol a sátánnak az egyik leghathatósabb eszköze van, hogy támadjon, és akár győzzön is, akár uralja az életünket a félelmen és az aggódáson keresztül. Péter első leveléből, az 5. részből, a 6. versről olvasnám. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok. Vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan. Tudván, hogy ugyanazok a szenvedések tennek te testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog felkészíteni titeket, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Rejtőzzünk el Isten szeretetében. Isten ezt a megoldást adja a félelmeinkre. Imádkozzunk. Drága Istenem, köszönöm neked azt, hogy nem kell félelemben élni az életünket. Jó lehet, ki vagyunk szolgáltatva a környezetünknek. Ki vagyunk szolgáltatva sokszor bűnös természetünknek és a bűneink következményének. Ki vagyunk szolgáltatva mások bűnei következményének, mások tetteinek. De köszönjük azt a hitet, amit adsz nekünk, köszönjük azt a tudatot, amit adsz nekünk, hogy Te itt vagy és jelen vagy. Uram, szeretnénk napról napra egyre inkább látni és hinni azt, hogy Te realitás vagy. Hogy a Te szereteted, a Te gondoskodásod, a jelenléted, az, hogy Te mindent a kezedben tartasz, az ugyanúgy igaz, mint ez a valóság, amit magunk körül látunk. Segíts nekünk, Uram, hogy erre nézzünk. Segíts nekünk, hogy abban a hitben tudjunk élni, hogy Te a szereteteddel veszel körül. Segíts nekünk elmerülni ebben a szeretetben, a Te jó akaratodban. Segíts nekünk, hogy fejjel szívvel tudjunk bízni benned, és hogy az életünket ne a félelmeinktől való szabadulás, kényszer cselekedetei határozzák meg, hanem azt határozza meg, hogy Te benned hiszünk, Te benned remélünk, a Te szeretetedben rejtőzünk el, és így felszabadít minket a Te szereteted arra, hogy erővel, hogy szeretettel, józansággal éljük az életünket, és megvalósítsuk azt, amit terveztél számunkra. Amen.